és várom Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és kezdjük is meg alkalmunkat a 237-es számú énekünk éneklésével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiai énekként a 450-es számú éneket énekeljük majd. Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, és megláttatom vele üdvösségemet. Aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, benne bízom. Mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem ígédtől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki azért jött el a világba, hogy a bűnöseket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kísértés között. Ezért engedd, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséből merítsünk erőt akaratod cselekvésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Böjt első vasárnapjára, oltár előtti felolvasásul kijelölt szentigét, ami megírva találjuk a Máté írása szerinti evangéliumban, a 4. fejezet, első 11 versében a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 266-os számú éneket énekeljük az ige hirdetésre készülve. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk János első levelében, a 3. fejezet 5. versétől a 9. versig a következőképpen. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, lehet, hogy már megkaptuk másoktól azt, hogy hát te olyan sarkosan gondolkodsz. Nem minden fekete és fehér. Vannak szürke dolgok ebben a világban. Lehet, hogy kaptunk már ilyet a környezetünkben élő emberekről, amikor valamiről olyan egyértelmű véleményünk volt. És hát tényleg így van, hogy nem mindenről tudjuk egyébként megállapítani azt, hogy ez most fekete vagy fehér. Tényleg vannak olyan dolgok, amiket olyan szürkén lát az ember ebben a világban, és az is igaz, hogy tényleg sokszor beleesünk ebbe a hibába, hogy túlzottan sarkosan gondolkodunk a magunk esze szerint, a magunk gondolkodása szerint. Mert hát hiába ettek a jó és a rossz tudásának fájáról az őseink, mivel elszakadtak az élő Istentől, elvesztettük a koordináta rendszerünket, onnantól kezdve már nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, mi az, ami sötét, és mi az, ami világos. És minél inkább eltávolodik az emberiség az Istennek a törvényeitől, az alapvető rendjeitől, ez annál inkább meg fog nyilvánulni, hogy minden olyan relatívvá válik. Minden olyan viszonylagos lesz. És az ember nem tudja, hogy akkor most mi merre, hány méter. Nincs meg a tájékozódási pont. De attól még, hogy mi emberek egyre kevésbé tudjuk ezeket a dolgokat megállapítani, attól még a valóság az valóság marad. Hiába mondja az ember a feketét fehérnek, a világosságot sötétségnek, attól még a világosság az világosság, a sötétség pedig sötétség, csak éppen az ember teszi tönkre magát azzal, hogy az ellenkezőjét állítja. És mi lehet, hogy valamit nem tudunk megállapítani, hogy az éppen milyen. De az Isten kontrasztosan, világosan látja, hogy mi az, ami fekete, és mi az, ami fehér. Ő az, aki a teremtést így kezdte, hogy elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Úgy elválasztotta sorra egymástól a dolgokat. És lelki értelemben is ő az, aki el tudja választani a sötétséget és a világosságot. Ő látja, hogy mi az, ami fekete, és mi az, ami fehér. És ő tud nekünk bölcsességet adni az igéjén keresztül, hogy mi is különbséget tudjunk tenni. Sőt, a lelke által ott lakik bennünk, hogyha befogadtuk őt, és ő szeretne útmutatást adni nekünk. Ha ráfigyelünk, akkor meg tudjuk tenni ezt a különbségtételt. És hogyha ráfigyelünk, akkor elkerülhetjük az ítélkezésnek is a bűnét, mert hogyha esetleg tisztán látunk dolgokat, főleg a másik ember életében látjuk, hogy hát ez aztán bűn, ez meg esetleg normális dolog, vagy jó dolog, akkor könnyen ítélkezővé válunk. De hogyha az Úrra figyelünk, akkor ő ettől is meg tud bennünket óvni. Láthatjuk ebben a levélben, hogy az öreg János apostol, amikor írja ezt a levelet, hát nagyon sarkosan fogalmaz rá, aztán tényleg mondhatnánk ezt, mert világosságról, sötétségről beszél. Szeretetről, gyűlöletről beszél. Elhatárolja ezeket a dolgokat, viszont
mellette nagy szeretettel tárja ezt azoknak, akiknek szánta ezt a levelet. Hát itt is látjuk, hogy úgy szólítja meg őket, hogy gyermekeim. Tehát tényleg olyan szeretettel, mint egy apa a gyermekei felé úgy fordul és mondja nekik, hogy hát gyermekeim, hát tudjátok ezeket a dolgokat. Emlékezteti őket, és újra az alapvető igazságokkal szembesíti őket. Hogy mi az igazság, mi a hazugság, mi a világosság, mi a sötétség, mi a szeretet, és mi a gyűlölet. És a levél elején elmondja, hogy tulajdonképpen azt osztja meg az olvasóival, amit ő is tapasztalt. Amit látott, amit hallott, amit megélt a Jézus Krisztussal való közösségben. És ugye ezt máskor is mondták ők, hogy hát nem tehetjük meg, hogy erről nem beszélünk, hogy ezt nem adjuk tovább. Ezt nem tudták magukban tartani. És szerették volna mindezt megosztani ebben a levélben, és szeretni leírni ezeket az alapvető igazságokat János. Mégpedig azt is leírja, hogy miért. Mert azt mondja, hogy ebbe a közösségbe, amiben ő lehet az atyával és a fiúval, ebbe a közösségbe szeretné, hogyha azok is ott lehetnének, akik olvassák ezt a levelet. És hát így van előttünk Jánosnak ez a levele, amit érdemes elolvasni otthon. Nem sok idő, pár fejezet, olvassuk el, olvassuk végig, és láthatjuk ezt, hogy mennyire élesen, de milyen nagy szeretettel hozza elénk János apostol mindazt, amit az Úr az ő szívébe helyezett. És megélhetjük azt az örömöt, amilyen céllal megírodott ez a levél, hogy ez az öröm, ez a közösségnek az öröme, ez ott lehessen bennünk. Hogy közösségünk lehet Jézussal, közösségünk lehet a mi Urunkkal. És hát mi az, ami ezt a közösséget gátolja? Hát egyetlen dolog, amit úgy nevez a Szentírás, hogy bűn. Tulajdonképpen a bűn az egyedül, ami elválaszt bennünket az Istentől. És hogy mi is ez tulajdonképpen, ezt érdemes tisztázni, és erről beszél ugye itt János apostol is ebben a szakaszban. És hogy mi a bűn, erre egy nagyon jó definíciót pont János evangéliumában találunk. Jézus mondja azt, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez a bűn. Hogy nem hisznek benne, hogy nem bíznak benne. Hogy nincs meg az a kapcsolat. Az a szeretet kapcsolat, amire egyébként ki vagyunk találva. Amire megalkotott bennünket a mi Urunk. Hogy vele szoros kapcsolatban lehessünk, hogy vele örömteli, boldog kapcsolatban lehessünk. Ott van az a nagyon egyszerű példa, szemléltető eszköz, a rajz, amivel biztos, hogy találkoztak már a testvérek, hogy él az ember az Istennel való közösségben boldogan, és aztán egyszer csak a bűnesetben történik a tragédia, egy nagy szakadék tátong az ember és az Isten között. És ott van ez a szakadék, amit bűnnek nevezünk, ami elszigetel, ami elválaszt az Istentől, és az ember próbálja áthidalni ezt a szakadékot, próbál mindenféle megoldást találni, különféle vallások, különféle praktikákat hoznak elénk, hogy ha meditálsz, hogyha jót cselekszel, hogyha ezt teszed, vagy azt teszed, és mindig az emberi teljesítmény van ott, akkor eljuthatsz az Istenhez. De ez lehetetlen vállalkozás. Az a szakadék az túl mély, az a szakadék az túl széles. Az ember ezt nem tudja áthidalni. És hát itt olvashatunk a megoldásról, hogy Jézus azért jött, hogy a bűnöket elvegye. És akkor oda szoktunk rajzolni egy keresztet ebbe a szakadékba, hogy mi nem tudjuk ezt áthidalni, hanem Isten az, aki áthidalja ezt az egészet. És olyan egyszerű ez a kép, ez a példa. És amikor ezt úgy jegyes oktatások alkalmával, vagy a konfisoknak úgy feltárom ezt a képet, és mutatom nekik, akkor úgy rácsodálkoznak erre. Sokszor megkérdezem úgy a jegyeseket is, hogy hallottatok már erről így, hogy a kereszténységnek ez a lényege? És akkor azt mondják, hogy nem. És olyan érdekes dolog ez, hogy nem hallják az emberek ezt az alapvető igazságot, vagy nem gondolnak bele, hogy hát én arra vagyok kitalálva, hogy az Istennel közösségben legyek. És elszakadtam tőle. És tulajdonképpen erről szól az egész Biblia, hogy Isten jön utánunk. És Jézus Krisztusban készíti az utat, azt a hidat, hogy újra közösségünk legyen, hogy újra kapcsolatunk legyen vele. Ez az életnek az alapja, a lényege, ez a közösség. És ez az ember tragédiája, hogyha nincs meg ez a közösség, hogy elszakadtunk tőle, és ezért vagyunk ebben a nyomorúságban. És itt a megoldás tehát, hogy azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Arról beszél itt János, amit először ő is keresztelő Jánostól hallhatott. János evangélium elején olvashatjuk azt, hogy keresztelő Jánosnak ott vannak a tanítványai, és egyszer csak megjelenik Jézus, és keresztelő János rámutatva azt mondja, hogy én az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És ott van ez a két tanítvány, az egyikről megtudjuk, hogy András, a másikról nem tudjuk, hogy kicsoda, de gyaníthatjuk, hogy Jánosról van szó, akik elkezdenek ezután Jézus után menni. Fölébred bennük a vágy, hogy itt van az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És nekik ezt ugye nem sokat kellett magyarázni, mert akkor még állt a templom, akkor még működött az áldozat bemutatás, hogy vitték újra és újra az áldozatokat, hogy rátették az áldozat fejére a kezüket az emberek, megvallották a bűneiket és levágták a bűnök miatt az áldozatra való tiszta, tökéletes bárányt. Akkor még ez ott volt. És ismerték, tudták, hogy mit jelent az engesztelés ünnepén az, amikor a baknak a fejére rátette a főpap a kezét, megvalva a bűnöket, és azt a bakot aztán kiküldték a pusztába. Olyan helyre, hogy az vissza ne tudjon jönni. Később, amikor már nem a pusztában éltek, akkor egy szakadékba taszították el. És ez is micsoda kiábrázolása annak, hogy ha megvalljuk a bűneinket, akkor az Isten megbocsátja azokat, és a tenger mélyére veti, ahogyan mondja a prófétán keresztül. Nem emlékezik meg arra. Elszakadhatok, megtisztít azoktól a bűnöktől engem. És közösségem lehet az Atyával. Az, ami elszigetel, az eltűnik, és közösségem lehet az Istennel. És hát erre mondja János apostol itt a levél címzetjeinek, hogy hát tudjátok, hát ezt ti is tudjátok, ahogyan én megtapasztaltam, ti is megtapasztalhattátok, bár ti nem láttátok Jézust, ahogyan én láthattam, hiszen János láthatta őt a kereszten is. Láthatta az üres sírt. Láthatta a feltámadott urat. És a levél címzettjei feltehetőleg ezt nem láthatták. De mégis megtapasztalhatták mindezt, mert a hirdetett igében megélhették, hogy Jézus Krisztussal találkoztak. Azzal, aki magára vette az ő bűneiket is. És ezért mondja, hogy ezt tudjátok. És kedves testvérek, ez ránk is igaz. János nekünk is mondhatja, hogy ezt tudjátok. Hát nem egyszer, nem kétszer hallottuk már ezt az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus ezért jött, hogy a bűneinket magára vegye. De föl tudja ez hevíteni most is a szívünket, hogy az Isten ennyire szeret bennünket. Engedjük, hogy az Isten újra biztosítson bennünket az ő hatalmas szeretetéről. Rá tudunk figyelni, hangolódni, ki tudjuk tárni előtte a szívünket, és tudjuk mondani azt, Uram, köszönöm. Uram, köszönöm, hogy te ezért jöttél. És Uram, itt van újra, megláttam valamit, vedd el, bocsásd meg, tisztíts meg engem. És ő azért jött, hogy elvegye a bűnöket. De ő nem fogja kicsavarni a kezünkből. Ott van ez a lehetőség, hogy megvalljuk a bűneinket. És ha megvalljuk bűneinket, akkor hű és igaz. És megbocsátja a bűneinket, minden bűnünket. És ebben a böjti időszakban igazán ráfigyelhetünk ilyen téren. Ráhangolódhatunk. Erre van ez az időszak. Hogy még inkább félretegyük azokat a dolgokat, amik ott a mindennapos életben úgy elénk jönnek, és lehet, hogy azok önmagukban nem bűnök. De mégis sok időt, sok energiát elvesznek, és akkor most azt mondani, hogy Uram, én most jobban rád szeretnék figyelni. Uram, mi az, amit így most félre kellene tenni? És ebben az időszakban most úgy rávilágított az Úr nekem is arra, hogy sokszor hagyok dolgokat, hogy úgy befészkeljék magukat a gondolataimba. Nehézségek, problémák, gondok, amiket meg kell oldani, és bűnök. És arra az az ige jutott eszembe, hogy azt az igét hozta elém az Úr, hogy minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. És az jött elém, hogy ha jön egy ilyen gond, jön egy ilyen probléma, akkor rögtön vessem az Úrra. Úgy, ahogy a fociba szoktuk mondani, hogy úgy kapásból, tehát jön és rögtön. Hogy azzal ne én kezdjek el foglalkozni a magam esze szerint, meg a magam gondolatai szerint, hanem egyből vessem oda az Úrra. És persze van olyan teher, amit az Úr szépen rám helyez. De aztán egészen más azt úgy hordozni, vinni, hogy már vele, mint hogy én elkezdek ott a magam esze szerint, a magam elképzelése szerint foglalkozni ezzel. Hát jó lenne, hogyha úgy mindent az Úrra vennénk. Ha jönnek a kísértések, akkor tudnánk ezekben is az Úrhoz kiáltani. És milyen nagy dolog ez, hogy ezért jött, hogy magára vegye a mi bűneinket, hogy ott a kereszten ezért halt meg. És egészen döbbenetes, ami ott történt, ugye a teste is teljesen eltorzult ebben, hogy magára vette a mi bűneinket. Pál apostol így fogalmazza meg a II. Korintusi levél 5. fejezetében, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mert a bűn az teljesen eltorzítja az embert. Most elém kerültek ilyen képek, ilyen El Salvadori börtönből, ahol ilyen bandákba verődnek fiatal emberek, és rettenetes volt látni ezeket a képeket, hogy ott vannak ezek az emberek, mind kopasz, mind teletetoválva, de a fejük búbja, az arcuk, mindenük, és ott ülnek egy szál nadrágban, és egymáshoz közel a homlokukat a másik tarkójához nyomva, meghajtott fejjel, összebilincselve, összekötözve, a bűnnek és annak a következményeinek a nyomorúságában. Az embernek a szíve összefacsarodik, hogy így lézengenek emberek, és bizonyára szörnyű dolgokat műveltek ezek az emberek, ezekben a bandákban. De szörnyű azt látni, hogy a bűn az mit tesz az emberrel, a testével, a lelkével. És lehet, hogy nekünk nincsenek ilyen látványos bűneink, ami mindenki előtt olyan nyilvánvaló lenne. De ugyanaz a bűn nyomorít bennünket is. Lehet, hogy csak ott belül. És lehet, hogy belül érezzük magunkat olyan nyomorultul, mint ahogyan ezek a rabok. De itt van az örömhír, hogy van ebből kiút. Hogy van ebből szabadulás, hogy lehullhatnak a bűnöknek a bilincsei, és nem kell hordoznom a bűneimnek a következményeit egész életemben, az örökké valóságban. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És valamit le kell rombolni. Pál apostol is mondja, megint csak a korintusiakhoz írt 2. levél 10. fejezetében, hogy ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. Tehát vannak olyan dolgok, amelyeket az Isten ismeretével szemben emelnek az emberek. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Evangélikus Isten tiszteletre jött?
Nem, keresztelőre.
Keresztelőre, görögkatolikus? Ott szemben lesz majd az alkalom. De szeretettel várjuk Önöket is, hogyha, de most ebben a helyzetben gondolom, hogy a dicsértesség. Isten áldja Önöket. Hát sajnos át kellett irányítani őket. Ja. Tehát visszatérve az ígére, tehát vannak olyan dolgok, amiket le kell rombolni az életünkben, mert az ördög építkezik. És ugye vannak olyan építményei, amelyek ilyen okkult bűnök, okkult dolgok, amelyek ugye rejtetten ott végzik a munkájukat, vagy aztán nyilvánvalóvá válnak az emberek életében, és nyilvánvalóan gonosz bűnök, de vannak olyanok is, amelyek úgy rejtetten a hívő ember életében is. Ugye olvassuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, hogy még a hívő ember életében is lehet okkult bűn is akár. És szeretné leleplezni az Úr ezeket a dolgokat. És lehet, hogy mondom, nem ilyen okkult dolgok, de akár csak olyan, hogy irigy vagyok a másik emberre. Vagy túlzottan kritikus vagyok a másik emberrel kapcsolatban. És ezek ugyanúgy mérgeznek, ezek ugyanúgy bűnök, amelyek tönkreteszik az Istennel való kapcsolatomat és a másik emberrel való kapcsolatomat, csak lehet, hogy ezeket jobban megtűröm, nem olyan látványosak, meg még igazolom is magamat, hogy hát persze, hogy kritikus vagyok, hát tisztán kell látni a dolgokat, de csak lássam először tisztán a magam életében. És úgy legyek kritikus, hogy engedjem, hogy az Úr leleplezze az én bűneimet. És ez a kérdés, hogy fáj-e az én bűnöm? Vagy kifogást keresek, és mentséget keresek, és azt mondom, hogy ó, hát én már csak ilyen vagyok. Hát engem fogadjatok el ilyennek. És várom mindenkitől, hogy alkalmazkodjon, ahelyett, hogy én kérném az Úrtól a bocsánatát, és kérném az ő szabadítását. És azt, hogy Uram, hadd vegyem észre a bűnöket, és hadd szomorodjak meg azok miatt. Mert minden egyes bűnnel tulajdonképpen a sátánnak adok teret. Azt építem, amit le kellene rombolni, és az ő hatalmának adok teret az életemben, a környezetemben. De van ebből kiút. Jézus ezért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. És megdöbbentő egyébként, amit itt még János mond ebben az ige szakaszban, nem tudom, hogy most úgy beleütközött-e a gondolatunk ebbe, a 7. versbe, meg a 9. versbe, amikor azt mondja, hogy aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Vagy a 9. vers, aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne. És nem vétkezhet, mert az Istentől született. Hát testvérek, tegye föl a kezét, aki nem cselekszik bűnt. Nem tette föl senki a kezét. Még itt tanórán van, aki fölteszi, hogy az ovisoknál valaki fölteszi egy ilyen kérdésre a kezét. De mi ezt már nagyon jól tudjuk, hogy cselekszünk bűnt. Hogy bűnösök vagyunk. És hogyha ezt nézzük, ezt az igét önmagában, hát akkor kétségbe kellene esnünk, hogy hát ha Istentől született, az nem cselekszik bűnt, de hát én bűnt cselekszem, akkor nem vagyok Istentől született, akkor nem vagyok Istennek a gyermeke? Kérdezhetnénk, és jöhetne a kétségbeesés, vagy van, aki úgy oldja meg ezt a kérdést, hogy egyszerűen letagadja a bűnét, és azt mondja, hogy nem, én nem cselekszem bűnt. Vannak ilyen szekták, ahol azt mondják, hogy mi már bűntelenek vagyunk. Mi már tiszták vagyunk. És óriási képmutatásban sodródnak ezek az emberek, mert úgy mutatják, azt kellene mutatniuk, hogy ők bűntelenek, de valójában nem azok. És ebben a feszültségben élik az életüket, hogy belül azért ezt érzi az ember jó esetben, és kívülről meg azt kell mutatni, hogy hát ha én Isten gyermeke vagyok, akkor én bűntelen vagyok. De hát akkor hogy értsük ezt? Hát pont ebben a levélben, rögtön az elején írja János apostol, az első fejezet 8. versében, Ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Tehát itt meg azt mondja János, hogy hát, hogyha azt mondjuk, nincs bűnünk, akkor hazudunk. Akkor nincs meg bennünk az igazság. Itt meg azt mondja, hogy ha Istentől született valaki, akkor az nem cselekszik bűnt. Hát hogy jön ez össze? Úgy, hogy más az, hogy én elkövetek bűnt, vagy bűnben élek. Hogy folyamatosan bűnben vagyok. Mint ahogy ebben a szakaszban így beszél erről János. Hogy az nem cselekszik, az nem a bűnben él folyamatában, állandóan. És persze a keresztény ember is elkövet bűnöket. Hogyne? De más az, hogy elkövetem a bűnt, és ha észreveszem, akkor az fáj, hogy az Úr figyelmeztet a lelkiismeretemen keresztül, igén keresztül, a másik emberen keresztül, a környezetemen keresztül, és akkor azokat megvallom. És persze vannak visszatérő bűnök, hogy újra és újra, de küzd ezzel az ember. Oda megy, oda menekül, újra és újra az ő urához. Nem tűri meg. Korábban pedig az volt jellemző, az a jellemző az Isten nélkül élő emberre, hogy észre se veszi. Nem is fáj, nem okozott lelkiismeret furdalást. Nem jelentett gondot az, ami később már fájdalmassá vált. Ami korábban a napróság, és csak legyintett az ember, hogy jó, hát mit kell ezzel problémázni. És persze, sajnos sokáig el lehet dédelgetni bűnöket a hívő embernek is. Hogy vigyázzunk ezzel, nehogy az legyen, hogy megtűrjük, és aztán elszigetel bennünket, ami Urunktól egy-egy idézőjelbe apró bűn. Mert ezek kibontakozva, felnövekedve tönkretehetik a hívő életünket, szolgálatunkat. De jól lássuk ezt, értsük ezt, hogy amiről itt János apostol ebben a szakaszban beszél, az a hívő életnek az egyik oldala, ami Krisztusban van, ami Krisztusban lehetőség, amikor azt mondja, hogy az, aki Istentől született, az nem cselekszik bűnt. Erre mondta Augustinus, vagy Ágostonként is szokták őt emlegetni, hogy a keresztény ember az már tud nem vétkezni. Tud nem vétkezni. És ő ilyen korszakokra osztotta az emberiségnek a történetét, vagy az ember történetét, és azt mondta, hogy a teremtéskor az ember olyan volt, aki tudott nem vétkezni, de tudott vétkezni is. Tudott nem vétkezni, ott élhetett az atyával, az Istennel közösségben, de hát tudott vétkezni is, meg is tették, és ezzel kikerült az ember ebből a kapcsolatból, és onnantól kezdve a bűneset után az emberre azt lehet mondani, hogy nem tud nem vétkezni. Lehet úgy is fogalmazni ezt, hogy folyamatosan vétkezik, de hogy képtelen arra, hogy ne vétkezzen. Ebben az állapotban van a bűnös ember Jézus nélkül. Na de hogyha megtér az ember, ha keresztjénné lesz, akkor visszaáll az az állapot, hogy tud nem vétkezni. Tud vétkezni is? Persze, tud vétkezni is. De már tud nem vétkezni, mert Krisztusban nemet tud mondani kísértéseknek. Ott van ez a lehetőség már, hogy nem vétkezik. És még nem jött el az az idő, ami ott a mennyek országában lesz jellemző, hogy ott már nem tud vétkezni. Ott már nem lesz bűn, nem lesz, ami megszomorít, nem lesz, ami elszigetel a mi Urunktól. De addig ebben az állapotban vagyunk, hogy tudunk vétkezni, de tudunk nem vétkezni is. És amíg itt élünk, addig igaz az, amit a János 1-ben, 1 János 1-ben is olvasunk, hogy ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincsen meg bennünk az igazság. Luther ezt úgy fogalmazza meg, ezt a kettőt összefogva, hogy az ember, keresztény ember egyszerre igaz, és egyszerre bűnös. Krisztusban igazak vagyunk, önmagunkban pedig bűnösök vagyunk, akik folyamatosan Krisztusra szorulunk. És hát persze ez a cél, hogy ezeket a bűnöket észrevegyük, hogy tudomásul vegyük, hogy bűnös emberek vagyunk, hogy nem kell megjátszani magunkat mások előtt és a mi Urunk előtt, hanem megvallhatjuk a bűnöket. És milyen felszabadító ez, hogy van bocsánat, hogy van kiút. És ugyanakkor vegyem azt is komolyan, és vegyem tudomásul, hogy Krisztusban nincs bűn, és hogy a vele való kapcsolatban megélhetem azt, hogy tudok nem vétkezni. Tudok nemet mondani a kísértésre. És ő ezért jött, hogy ezt kibontakoztassa a mi életünkben, hogy megszabadítson. És azért jött, hogy majd ott lehessünk vele, abban az állapotban, amikor már nem tudunk vétkezni, amikor már dicsőíthetjük őt az örökké valóságban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te szétválasztod a sötétséget a világosságtól. Köszönjük neked, hogy a te igéd fényében, a te színed előtt olyan egyértelművé válik, hogy mi az, ami bűn, és mi az, ami szerinted való. Mi az, ami hazugság, és mi az, ami igazság. Urunk, kérünk, hogy hadd tudjunk ebben a bőti időszakban még inkább rád hagyatkozni, rád figyelni. Hadd lássuk meg azt, Urunk, hogy mi az, amit félre kell tennünk, mi az, amitől el kell szakadnunk, és hadd éljük meg a veled való közösséget egyre mélyebben, egyre jobban. Köszönjük neked, Urunk, hogy azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerontsad. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy a bűnöket elvegyed. Urunk, kérünk, tedd meg ezt a mi életünkben, és kérünk, hogy töltsd meg bennünket a te világosságoddal, a te lelkeddel, a te igazságoddal. Amen. 167-es számú éneket énekeljük. Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, vele leszek nyomorúságban, kiszabadítom és megdicsőítem. A 91. Zsoltárt olvastam, ami most a hétnek az igéje. Nagy ígéret ez, amivel bele lehet kapaszkodni, és amivel lehet élni. Aztán a sátán is próbálta ezt az igét felhasználni kísértésként, ugye Jézusnál, de Jézusban nemet lehet mondani a kísértésre. Az előttünk lévő alkalmakat hirdetem a testvéreknek. Jövő vasárnap 9:30-tól lesz imaóra a kisházban, és 10 órától pedig istentisztelet itt a templomban és gyerekóra a kisházban. Kedden 6 órától női kör lesz a kisházban, a 126. Zsoltárt veszik a testvérek, és csütörtökön pedig 6 órától bibliaóra lesz kisházban az útmutatói igéi alapján. Hogyha valaki szeretne az Isten tiszteleten bizonyságot tenni, akkor kérem, hogy ezt jelezzék. Most is van erre lehetőség, most is lehet jelezni, hogyha valakinek van bizonyságtétele. a biatorbágyi alkalmakat hirdettem a testvéreknek, ugye a tegnapi napon női napon vettek részt a testvérek, reménység szerint áldásban részesedhettek. Mi a férfi napon abban részesedhettünk egy héttel korábban, és márciusban pedig 18-án bibliatanulmányozó nap lesz, házaspáros nap pedig 25-én. Jelentkezzünk ezekre az alkalmakra jó időben, mert itt is lehet, hogy betelik a létszám, és az utazással kapcsolatban keressük Marcsek Balást, és így tudjuk összehangolni akkor a görögszállási, a kisvárdai nyírteleki testvéreknek az utazását, az eljutásának a szervezését. Az EKE alkalmak közül az ifjúsági hétvégét hirdetem most a testvéreknek, április 21-től 23-áig lesz majd most Velencén, és többen már jelentkeztek a gyülekezetből is, de bátorítom a többieket is, hogy még lehet jelentkezni, meg lehet továbbadni a hívást. Készülünk erre az alkalomra, és készülünk is imádságban. Ha bárkinek bármilyen segítségre van szüksége, vagy kérdése van, akkor bátran jelezzenek a testvérek, készséggel fordulunk a testvérek felé. Így lehet a lelkészeinkhez, presbiter testvérekhez is fordulni. Gyűjtjük továbbra is a kupakokat, most is érkezett egy adag, úgyhogy viszem majd Miklósnak, ő pedig majd továbbítja. Apró dolgok ezek, de mégis összejönnek ezek az apró dolgok, és így tudunk segíteni egy debreceni kislánynak. Az istentiszteleti felvételek és fotók a gyülekezetünk honlapján és a Facebook oldalon megtalálhatóak. A philadelphia.lutheran.hu oldalon megy az élő közvetítés is. Most sikerült újra beállítani a rádiót is, a gyülekezeti rádiót, meg ilyen hitelesítési problémák szoktak lenni az egyik szerverrel, aztán most azt is sikerült úgy megoldani, úgyhogy talán most akadálytalanul lehet hallgatni az ige hirdetéseket, meg a közvetítés is így elindul automatikusan. De hogyha bármi gond lenne ezzel, a testvérek tapasztalnak valamit, akkor szóljanak. Egyébként, hogyha nem indul el automatikusan, akkor ugye be kell lépni a belépés gombbal, és akkor ott egy lejjebb gördítve, akkor van ott egy földgömb, amin van egy fülhallgató, az a Philadelphia rádió, arra kell rákattintani, és akkor ott lehet elindítani, hogyha nem indul el automatikusan, de most már reménység szerint újra elindul, és szól az ige az interneten keresztül is. Az imádság levél megtalálható, kinyomtatva, úgyhogy ezt is lehet bátran vinni, hogyha még nem vittünk, vagy továbbítani másoknak. És a gyülekezeti programokat is összeszedtük, itt hátul is megtalálhatóak, illetve a honlapon is a programpontok, programok menüpontban. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként a 449-es éneket énekeljük el annak az első versszakán. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy egyszülött fiadat küldted el ebbe a világba, és köszönjük, hogy ő magára vette minden nyomorúságunkat, minden bűnünket. Köszönjük, hogy ő benne lehet bűnbocsánatunk, örök életünk.
És köszönjük, Urunk, hogy szólsz a Te igéden keresztül. Köszönjük, hogy most is elénk adtad a Te igédet. Köszönjük, hogy szerte az országban, szerte a világon, ezen a napon hangozhat a Te szavad. Köszönjük, hogy erre lehetőségünk van, hogy mi is összegyülekezhettünk, hogy együtt dicsérhetünk Téged. Köszönjük, Urunk, hogy adod a közösségnek a lehetőségét egymással és veled. És köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk mindazokat, akik nehézségben vannak. Így hordozzuk előtted, Urunk, a betegeket. Kérünk, hogy Te adj nekik gyógyulást, ha jónak látod. De kérünk, hogy Te adj erőt, hogy el kell hordozniuk ezt a nyomorúságot. És add, hogy beléd tudjanak kapaszkodni. Azok is, akik segítik, támogatják, ápolják őket. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyászolókat is. Így hozzuk eléd, Urunk, a vörös családot is most. Köszönjük neked, Urunk, Lajos bácsi életét. Köszönjük neked mindazt, amit kaphattunk rajta keresztül a gyülekezetben is. Köszönjük, hogy együtt dicsőíthettünk itt oly sok énekben. És Urunk, kérünk, hogy Te adj békességet a gyászolók szívébe, Erzsike néniék szívébe. Add, Urunk, hogy veled tudják megélni ezt a nehéz időszakot is. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik munkahelyi problémákkal küszködnek, vagy éppen nincsen munkájuk. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik lehetőséget. És így kérünk, Urunk, az idős testvérekért is, a mindennapos nehézségekben kérünk, Urunk, hogy Te legyél az ő támaszuk. De könyörgünk azokért is, akik magányosnak érzik magukat valamilyen élethelyzetben, add, hogy megtapasztalhassák a Te jelenlétedet, a Te békességedet, a Te vigasztalásodat. Így hozzuk eléd, Urunk, a családokat is, a házasságokat. Te látod, Urunk, hogy mennyi támadás éri a mi kis közösségeinket. Add, Urunk, hogy nemet tudjunk mondani a kísértésekre, és ellen tudjunk állni a külső, belső támadásoknak. Kérünk, Urunk, hogy Te vért tesz fel bennünket, és add, Urunk, hogy azok a házasságok, amelyek töredeznek, benned újra fel tudjanak épülni. Urunk, nálad nincs lehetetlen. Kérünk, Urunk, hogy vidd végbe ezt. Testvérek életében, ahol ilyen problémák vannak. És köszönjük, Urunk, hogy a környezetünkben élő embereket is rád bízhatjuk. Családtagjainkat, de a barátainkat, munkatársainkat, csoporttársainkat, osztálytársainkat is, akikkel találkozunk egy-egy élethelyzetben. Urunk, kérünk, hogy Te ismertesd önmagadat meg azokkal, akik nélküled élik a mindennapjaikat. És kérünk, hogy Te tartsd meg azokat, akik a Tieid, hogy benned tudjanak maradni. És Urunk, Te látod azt, hogy milyen döntéshelyzetek adódnak az életünkben. Esetleg most is, esetleg vívódunk valamilyen kérdésben. Add, Urunk, hogy világosan tudjunk ebben látni. És hogyha látjuk a Te akaratodat, akkor merjünk lépni. Legyen bátorságunk, hogy ne legyünk gyávák egy-egy ilyen helyzetben. És köszönjük neked, Urunk, hogy Te nem mondasz le rólunk, hogy adsz lehetőséget újra és újra, hogy a Te igédet halljuk. Köszönjük a gyülekezetünket, a közösségi alkalmakat. Rád bízzuk így a női órát, a gyerekórát, a bibliaórát, az ifjúsági órát. Kérünk, Urunk, a gyülekezet többi részéért is. Add, hogy alkalomról alkalomra a Te szentségeddel, a Te szereteteddel szembesülhessünk, hogy a Te élő és ható igéd szólhasson. Így kérünk azokért a testvérekért, akik szolgálnak, Te készíts fel bennünket, Urunk, alkalomról alkalomra. Így kérünk a gyülekezetünkben az egészen kicsinyekért is, azokért is, akik nemrég születtek, azokért is, akik a babamama körben részt vehetnek, azokért is, Urunk, akik ott vannak a gyerekóráinkon, vagy a hittanórákon, konfirmációi órákon, vagy ifjúsági órákon. Urunk, kérünk, hogy Te adj útmutatást, Te adj minél hamarabb megtérést ezeknek a gyermekeknek, hogy a benned való életük kiteljesedhessen, hogy ne fussanak felesleges vargabetűket. És így kérünk, Urunk, gyülekezetünk vezetéséért is, presbiter testvérekért, felügyelőnkért, lelkészekért. Kérünk, Urunk, hogy Te adj világosságot az egyházi vezetésben, espereseinknek is, püspökeinknek is, add, hogy rá tudjanak hagyatkozni, hogy a Te világosságodban tudjunk mindannyian járni és Téged követni. Rád bízzuk, Urunk, itt a gyülekezetünkben a rádiós istentiszteletet. Kérünk, hogy Te készítsd el ezt az alkalmat. És adj, Urunk, útmutatást a hitoktatás terén is, hogy hol indulhatnának ilyen alkalmak. Kérünk, hogy Te nyiss kapukat, és mutasd meg ezen a területen is a Te szándékodat. És köszönjük Neked, Urunk, a testvéri kapcsolatokat egyházunkban. Így hozzuk eléd a budavári testvéreket, köszönjük, hogy a szívükre helyezted a gyülekezetünket is. Kérünk, hogy Te vezesd őket, Te áld meg őket. Így hozzuk eléd, Urunk, a nagycserkeszi testvéreket, akik előtt ott van a kérdés, hogy hogyan tovább. Kérünk, Urunk, hogy Te vezesd őket akaratod szerint. És rád bízzuk, Urunk, az eke közösségét, az alkalmakat, amelyeket szervezünk, a biatorbágyi alkalmakat. Add, Urunk, hogy áldás lehessen ezeken, és köszönjük Neked a tegnapi napot is, hogy ott lehettek sokan a gyülekezetünkből is, köszönjük a férfi napot is. Urunk, kérünk, hogy Te készítsd el az előttünk lévő lehetőségeket is. Így kérünk az ifjúsági hétvégéért is, hogy Te vonzd oda is a fiatalokat, hogy együtt lehessünk a Te színed előtt. Rád bízzuk, Urunk, az EMO-nak is a szolgálatát, a Gedeon társaságnak is a szolgálatát. Add, Urunk, hogy terjedhessen a Te igéd, hogy minél többen szembesülhessenek veled. És köszönjük Neked, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le azokat az embereket, akik nagy nyomorúságokat élnek át, akár Törökországban a földrengés miatt, akár Ukrajnában a háború miatt. Urunk, köszönjük, hogy Te lehetsz az ő menedékük. És add, Urunk, hogy tényleg hozzád az élő Istenhez kiálthassanak, hogy Téged megismerhessenek, hogy igaz lehessen ez a Zsoltár rájuk is, hogy a nyomorúságból hozzád kiáltanak, akkor Te megszabadítod, megsegíted őket. Urunk, add, hogy ez a testi szörnyűség a lelkük javát szolgálhassa. És köszönjük, Urunk, hogy minden dolgunkat a kezedbe tehetjük le. Te látod, hogy még mi van a mi szívünkön, amit most csak a csendben mondunk el, teszünk eléd. De kérünk, hogy most hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünknek a második verszakától énekeljük tovább az éneken.